Tisztelt hallgatóság, az ember már évtizedek óta tanítja, hogy a testek természetes állapota egyenes vonal, egyenletes mozgás, és ezt már Galilei óta tudjuk, és erre épül az egész modern kozmológia. Most, hogy ültem a dugóba 20 percig egy helyben, hogy kezdtem kételkedni ebbe, és arra gondoltam, hogy hát, ha mégis Arisztotelésznek volt igaza, és a természetes állapot az a nyugalom, az egyenes vonal, egyenletes mozgáshoz valami extra ok kell, de legalábbis marha nagy szerencse. Na, hát most ezzel a kettősséggel fogunk itt foglalkozni. Amikor kiderült, hogy a világegyetem nem állandó, hanem tágulóban van, ez sokaknak nagyon nem tetszett. Ja, mert többször emlegettem azt a furcsa paradoxont, hogy annak idején Brunót a végtelenség bevezetésére égették meg. Nem tetszett az embereknek az a gondolat, mert addig csak véges világot bírtak elképzelni. Most aztán, amikor a modern kozmológiába fölmerült az ellenkező, hogy talán térben, talán időben véges a világegyetem, akkor meg ezt nem akarták elfogadni, és máig megújuló erőfeszítések vannak a modern kozmológiai standard modellel szemben olyan modelleknek a kidolgozására, amelyek valamilyen értelemben próbálják visszacsempészni az eredeti régi modellt. Hát már beszéltük, hogy maga Einstein is módosította a frissen elkészült általános relativitás elméletet azért, hogy a régi Brunótól származó állandó állapotú állócsillagokat, tehát állógalaxisokat tartalmazó világegyetem modellt fenntartsa. Tehát hogy is nézett ki ez a rögtön fókuszálva, tökéletes. Ez a világ, ugye egyenletesen népesítik be a csillagok, illetve a későbbi modellben a galaxisok a teret, ez térben, időben végtelen, mindenhol egyforma, homogén, és ez filozófiailag megnyugtató volt olyan értelemben, hogy nem kellett foglalkozni se a kezdetekkel, véggel, se a peremével, hogy mi van a határon túl. Később egy kisebb evolúcionista módosítás jött a 19. században, amikor rájöttek, hogy az egyes csillagok nem élhetnek örökké, tehát elhasználják üzemanyagokat és elpusztulnak, és akkor azt találták, hogy bizonyos körfolyamatok vannak, tehát egy-egy csillag születik, elhasználják üzemanyagokat és meghal, azaz az anyagot például a hidrogén állapotban a nehéz elemek irányába processzálja, de még a 60-as években is megjelentek Magyarországon olyan filozófiai alapú csillagászat könyvek, amik azt írták le, de nyilvánvalóan valahol kell lenni olyan folyamatnak, ami a nehéz elemekből visszaalakítja a hidrogént, sugárzás szétveri az atomokat, és így tovább, azért, mert hát tudjuk, hogy a világegyetem örök és végtelen, és ismét kezdődik a ciklus, hiszen már Engels is megírta. Tehát filozófiai alapon próbáltak ennek az egyirányúsításnak, amit a termodinamika vezetett be, ennek ellenére egy olyan modellt alkotni, ami továbbra is időben végtelen és állandó. A kozmológiai elv, ami lényegében a Bruno-féle modell, az azt mondja, hogy a világ mindenütt egyforma. Nem magától értetődő már ennek a kimondása se kétféle értelemben. Egyrészt honnan tudjuk, nem jártunk mindenhol. Erről beszéltünk, hogy amit látunk, az az izotrópia, tehát a különböző irányoknak az egyenértékűsége. Hát, ehhez hozzáteszük azt, hogy mi nem vagyunk a világ közepe, tehát nem körülöttünk, önszimmetrikusan rendeződik az anyag, akkor ebből következik az, hogy mindenhol egyforma. Másrészt olyan értelemben sem egyértelmű, az általános relativitás elmélet, sőt, már speciális relativitás elmélet is megkérdőjelezte, mi az, hogy egyidejűség. Mit jelent az, hogy most mindenhol egyforma a világ? Egy nagyon furcsa módon amőbaszerűen össze-vissza rángatózó világegyetembe nem lenne értelme azt mondani, hogy a mostani pillanat. Tehát attól függ, hogy melyik megfigyelő, hol ül benne, hol nézi. A világ nagyon szép, szimmetrikus és gömbölyű, ezért értelme van bevezetni ezt az úgynevezett világidőt, ami durván szóval minden helyen az ősrobbanástól mostanáig eltelt időt méri, és akkor meg lehet jelölni azokat az állandó állapotú, vagy állandó idejű halmazokat, amik ugye a téridőt felosztják ilyen hagymahéjakra, ennyi időt telt el, az nagy bumtól annyi időt telt el, és akkor kimondhatjuk, hogy egy-egy ilyen rétegben nagyjából egyforma a világ. Na most ugyanakkor az emberek megtanulták azt, hogy Einstein szerint a tér meg az idő bizonyos értelemben egyforma, ezért a kozmológiai elvnek a kiterjesztéseként úgy természetes módon adódik az a kiterjesztett, vagy ugye tökéletes kozmológiai elv, nyilván aki hiszben azt hívja tökéletesnek, hogy a világ nem csak, hogy mindenütt egyforma, hanem mindig egyforma. De ez viszont visszavezet az eredeti modellhez, állandó állapotú világ. Milyennek a tapasztalati alapja? Semmi alapja nincsen, ez egy filozófiai extrapoláció az eddigiekből. Míg a szokásos kozmológiai elvet alátámasztja például az anyagelosztásnak, meg a háttérsugárzásnak az ismert izotrópiája, és az az ötlet, hogy hát bizonyára nem mi vagyunk a világ közepe. A tökéletes kozmológiai elvet nem támasztja rá semmi, csak filozófiai spekuláció. Ennek ellenére érdekes, hogy miféle bonyolult és izgalmas modelleket lehet ebből levezetni. Ugye erről már szintén beszéltünk korábban, hogy a régi Bruno-féle végtelen és állandó állapotú világ, ez matematika ellentmondásban volt, a gravitáció Newton származó törvényével és a mechanikával. Durván azt mondta, hogy a kő áll a levegőben, Newton meg azt mondta, hogy a kő az leszokott esni, vagy éppen fölfelé repül, hogy a föld dobják. Tehát két válasz van, vagy megváltoztatjuk a gravitáció törvényeit, vagy elfogadjuk azt, hogy nem állnak a kövek a levegőbe. Einstein először a gravitáció törvényét, a frissen kidolgozott törvényt volt hajlandó megváltoztatni, a kozmológia állandót hozzátette, hogy ezt a statikus modellt kihozza. A másik eset viszont, ha elfogadjuk, hogy ahogy a kövek nem állnak a levegőbe, hogy a galaxisok sem átcsalognak, hát akkor ebből jött ki a standard nagybumbos modell. Ugye, ezt már korábban emlegettem, ez itt egy téves görbe. A tömegvonzáshoz hozzáteszünk egy általános taszítást. A tömegvonzás az 1 per R négyzettel változik, mégpedig hát negatív, mert visszafele húz. Beteszünk egy olyan extra erőt, hipotétikus erőt, ami a távolsággal arányosan taszít. Ebben az a jó, hogy a laborban nem lehet kimérni, mert túl kicsik a távolságok, és galaxis közi méretű laborokat még nem tudunk építeni. A kettőt összeadva egy ilyen görbét kapunk, és ez a görbe valahol átmegy a nullán, tehát egy bizonyos távolságban a vonzóerő és a taszítóerő kiegyenlíti egymást. Ja, és ezt a modellt utóbb kiderült, hogy ezt már 1840-es években felvetették a klasszikus mechanikán belül. Einstein kicsit bonyolult a matematikával, hogy ezt csinálta újra az általános relativitás elméletben. Tehát feltételezünk egy taszító erőt, ez durván annak felelne meg, mint hogyha a gravitáció nem a sűrűséggel lenne arányos, ugye Newton szerint a gravitációt az anyag tömege, hogyha folytonosan oszlik el, akkor a sűrűsége kelti, hanem van egy kitüntetett sűrűség érték, és az attól való eltérés kelti a gravitációt. Ha annál sűrűbb az anyag, akkor vonzóerő van, annál ritkább, akkor taszítóerő. Ez a kitüntetett sűrűség nagyon kicsi, tehát kb. 10-30 kilométer köbméternek felel meg, ami azt jelenti, hogy ilyen 10-100 köbméteres tartományban egy proton léznek. Hát ezt nagyon nehéz kimérni, de kicsit sűrűbben vannak a protonok. Hogyha pont ekkora a sűrűség, akkor mindenki békében áldogál, a gravitációs vonzás és az általános kozmikus taszítás éppen kiegyenlíti egymást. Ha ennél nagyobb a sűrűség, akkor még nagyobb lesz, mert vonzák egymást a testek, hogyha ennél ritkább, akkor a taszítóerő lesz a domináló, és szét fogja rúgni az egészet. Pontosan emiatt ez a modell instabil. Már a klasszikus mechanikai változata is, és az is, amit Einstein csinált 1915-ben. Hiszen, hogyha ettől az egyensúlyi helyzettől egy kicsit eltérünk a sűrűbb irányba, ott akkor az anyag elkezd tovább sűrűsödni. Ha ritkább irányba, akkor tovább ritkulni. Tehát ez nem maradhat fenn. Elég, hogyha az egyik galaxison valaki toppant egyet, és már is fölborul az egész, mint ahogy a hegyére állított ceruzán, hogyha tüsszent a légy, akkor földül az egész. Valami ilyen hasonló instabilitás lép föl. Tehát ez a megoldás sem volt alkalmas a dologra. Ugye a másik megoldási módszer az, amiből a standard modell született. Egyrészt Friedman elfogadta az eredeti Einstein egyenleteket, nem vette hozzá a kozmológiai taszítást, és megoldotta, és kiderült, hogy vannak ezek a táguló megoldások. Másrészt Hubble 1929-ben felfedezte, hogy a világegyetem ténylegesen tágul, a galaxisok távolodnak egymástól. Na és akkor most jött a nagy ötlet, hogy jó, rendben van. Az álló galaxisokból állandó állapotú világot nem lehet fenntartani. Fred Hoyle-nak, Bondinak és még többeknek az 50-es években eszébe jutott a következő okos ötlet, hogy ha az állandó állapotot nem ír, tehát az ácsorgó állapotot nem, de ezt a táguló állapotot, ezt lehet stacionárisnak tekinteni, állandónak. Mindenki távolodik egymástól, de ezt mindig egyformán csinálja. Tehát a világ mindig ugyanúgy tágul. Ez olyan, mint a folyó víze. Itt elfolyik előttem a Duna, az adott vízmolekulák elmennek is bonyolult módon. Mert hogyha én holnap kívülök, ott még mindig ugyanúgy folyik a folyó, és nem fog itt keresztbe vagy fölfelé, hogy Isten tudja merre feltekeredni. Tekintsük el a kisebb áradásoktól meg ilyenektől. Itt van egy stacionárius folyamat, ami mindig ugyanolyan, holott mindig más objektumok járják be azt a pályát. Na ez a stacionárius, vagy steady state, tehát állandó állapotú kozmológiának az alapgondolata, hogy ez az állapot, amit most láttunk, távolodnak egymástól a galaxisok, ez állandó. Gondoljuk végig, hogy mit is jelentette a világ tágulása. Eredetileg erre gondoltak, erre már többször beszéltem, hogy ez olyan, mint a fénykép nagyítás. Tehát, hogy a kétféle méret van, mondjuk itt a Földnek a mérete, és ehhez viszonyítom egy távoli objektumnak, egy távoli galaxisnak a távolságát. hogyha a fényképet nagyítanék, akkor minden adat megnő. Az kis R, tehát a földmérete is megnő mondjuk lambda szorosára, meg a távolság is megnő. Tehát az arány az ugyanaz. Ez a fénykép, ez a kinagyított változat ennek a másik képnek. Tehát, ha egyformára visszakicsíteném, akkor nem tudnám őket megkülönböztetni. Tehát a föld átmérőben mérve, mindig a föld átmérőnek valahányszorosát hívjuk méternek, ebben mérve a távoli galaxisnek a távolsága ugyanaz maradna. Viszont amit a standard kozmológia mond, az nem ez. A helyi objektumokat helyi kölcsönhatások tartják össze, tehát a Földnek a mérete nem változik. Ez az R2, ez ugyanaz, mint az itteni kis R1 volt, viszont a nagy R1 az megnőtt nagy R2-re, tehát a nagy R2 per a kis R2, azaz méterben mérve a távoli galaxisnak a távolsága, az megnőtt. Ezt mondja a mai standard kozmológiai világkép. Ebből következik az, hogyha visszafele számolunk, akkor a galaxisok mérete az nem változik, viszont régebben sűrűbben voltak, tehát valamikor volt egy olyan állapot, amikor összeértek. Ha csak fényképnagyítás lenne, akkor visszafele egyre kisebb galaxisok, és továbbra is ott van köztük a nagy semmi. Hogy működik ez matematikailag? Ugye az ember fölírja azt, hogy egy adott gömbben az ösztömeg állandó. Ez a gömb megnőtt kétszeresére, de az benne levő ösztömeg állandó. Mitől függ az ösztömeg? Itt a gömb térfogata szorozva a sűrűséggel. Hogyha kicsit megváltoztatom, akkor a sűrűségnek a változása emiatt a negatív irányban arányos a sugár változásával. Ha a sugár nő, akkor a sűrűség csökken, és ezt ebből a másik képekből következik. Na most, mit észlelek? Hát azt látom, hogy ez a galaxis azért ment messzebb tőlem, mert mozog, úgy gondolom. Ez az R-nek a változását úgy értelmezem, mint a galaxis sebessége szorozva az idővel. És akkor ki lehet emelni ezt a V per R-et, és ezt el lehet nevezni Hubble állandónak, és azt mondjuk, hogy akkor ide vissza lehet szorozgatni. Tehát a galaxisoknak az időegységre eső távolodási sebessége az arányos ezzel az R-rel, és az arányossági tényező az pont a Hubble állandó. Tehát ez egyszerűen ebből a képletből következik a klasszikus mechanikában. Arról már beszéltem, hogy a általános relativitás elmélet nyilván sokkal bonyolultabb matematikával írja le ugyanezt, de pont ugyanez jön ki, legalábbis ilyen kis szakaszokra. A Hubble állandót meg lehet mérni. Persze, arról is sokat szó volt már, hogy mennyire bonyolult, mert mit kell tudni hozzá, hogy milyen gyorsan mozognak a galaxisok, azt meg lehet mérni a vörös eltorzásnak, hogy milyen messze vannak, azt minden csillagász el tudja mondani, hogy hány lépéses, milyen bonyolult módon tudják meghatározni a távoli objektumoknak a távolságát. Tehát nem túl pontos, az utóbbi 1-2 évben mérték meg olyan pontossággal, hogy mondjuk a 10-20 milliárd évről már beljebb szűkítették, és most már 2 éve kimondták, hogy 13,7 milliárd évet kell ideérni. Tehát a Hubble állandót nagyjából tudjuk, és akkor ebből meg lehet mondani, hogy mennyi a sűrűségnek a változása. Hát nagyon kicsi. 5 milliárd évenként változik egy egységgel a sűrűség. Úgy is lehet mondani, hogy egy évben a sűrűség 5 milliárdod résszel csökken. Az egész univerzumot kitöltő anyag ritkul, de nagyon kicsi az aránya. Tessék elképzelni ilyen inflációt, hogy évente 5 milliárdod résznyivel változnának az árak. Hát aztán mindenki kiegyezne vele. Schrödinger azt találta ki, hogy úgy lehet állandó állapotú világegyetemet konstruálni, jó, tágul egy kicsit, ritkul, keletkezzen benne újabb anyag. És kompenzáljuk ezt az állandó ritkulást, hígulást azzal, hogy újabb anyag keletkezik folytonosan. Ennek következtében a világ ugyanolyan marad, és a sűrűség is ugyanolyan marad, mert ezt a picili-picili kis tágulást, a ritkulást, ez kompenzálja az új anyagnak a keletkezése. Amikor én ez ügyben tanulmányokat folytattam, hogy az antivilágban, akkor ezt filozófiailag támadták. Mi az, hogy anyag keletkezik? Hát ott benne van a filozófia könyvekben az anyag megmaradásnak a törvénye, meg Lenin is megmondta, stb. Szóval mindenki tudja, hogy az anyag megmarad. Erről már mindjárt lesz szó, de egyébként nézzük meg, hogy mennyi anyagnak kéne keletkeznie, ez az 5 milliárdod rész. Hát tudjuk, hogy mennyi a mostani sűrűsége az univerzumnak, körülbelül 10-29-en kiló per köbméter. Hát akkor ennek a változása, hogyha ilyen kis arányban változik, egy protonnak kell évente 5 milliárd köbméterben keletkezni. Az durván azt jelenti, hogy a Föld teljes térfogatában évente 1000 proton keletkezik. Hát azért van itt egy kicsit több, keressük meg azt az 1000-et, ami frissen keletkezett. Elég nehéz lenne. Akik ezt elfogadták, ezt a, mint lehetséges tudományos hipotézist, rögtön elkezdtek azon töprengeni, hogy hol keletkezik az anyag. Az egyik ötlet az volt, hogy véletlenszerűen. Hopítottam, hogy csilingelve megjelenik egy-egy újabb atom, és akkor emiatt a véletlenszerűség miatt fennmarad az egyenletes elosztás. Másik rész azt mondta, ugye, erről már többször volt, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól elvetetik, ahol már van anyag, ott keletkezik újabb. Tehát a galaxisok híznak, a galaxisok közötti terület az üres marad, a galaxisok folyamatosan vastagodnak, híznak. A másik lehetőség, ez viszont még a régi ötletre, az írtózás az űrben elvére megy vissza. A galaxisok távolodnak köztük, ott az űr, az feszíti az üresség, ups, keletkezik benne egy atom. Nem mozognak olyan rettenetesen gyorsan a galaxisok. Tehát, hogyha az ember megnézi azt, hogy szaladnak szét, stb. Megnézzük, hogy mondjuk az Andromédak, hogy mennyi idő alatt teszi meg a saját átmérőjének a 1-2-szeresét, hát az valami jó nagy, millió meg 10 millió években számolható ki, mondjuk innen földről nézve. Kicsit odébb mennek, hát köztük ott nyúlik a tér, ott belefér még egy-egy atomnak a keletkezése. Rögtön el lehet kezdeni töprengen ez, hogy milyen formában keletkezhet ez az anyag. Hát nyilván nem komplett bolygók ugranak ki a semmiből, berendezett webkamerákkal meg egyebekkel, szóval az kicsit nonsens lenne, bár nyilván lehet ebből sci-fi filmet csinálni. Tehát valamilyen elemi objektumok. Hát az, hogy mi az elemi, azt éppen attól függ, hogy éppen hova tartunk. Annak idején azt gondolták, hogy a legelemibb objektumok ilyen atomok, vagy legfeljebb elemi részecskék, és ilyenek keletkeznek. Nyilván elektromosan semleges részecskéknek kell keletkezni. Miért? Mert ha mondjuk pozitív töltésű részecskék keletkeznének a semmiből, akkor a világ előbb-utóbb annyira föl lenne töltve pozitív töltésre, hogy annak az elektromos taszítása az rettenetesen hozzájárulna az egészhez. Bár azt is felvetették, hogy lehetséges, hogy pont azért tágul a világegyetem, mert egy kicsit sok benne a pozitív töltés, és ennek a kölcsönös taszító ereje okozza ezt a hatást. Hát ez nem vált benne többféle ellenjavulat vannak az elméletnek, és hát ezt is felvetették. Fred Hoyle annak idején mindesetre azt mondta, hogy hidrogénatomok keletkeztek. Hát nyilván az a legletibb. Ma a standard ősrobbanás elmélet alapján azt mondjuk, hogy a hidrogénatomok azok a világegyetem történetek egy viszonylag késői fázisában jöttek létre, tehát kb. 500 000 éven a nagy bum után. Az előtt volt egy csomó korábbi fázisa. Részecske, plazma, stb., amiről sokat beszéltem, a hőhalál, amiből föltámadt a világegyetem, és ha megyünk a nullához, akkor egyre újabb, egyre rövidebb ideig tud, de szintén fontos felvonásokat lehet beiktatni. Azelőtt, amikor ezt mind nem tudták, vagy nem fogadták el, akkor azzal kezdték, hogy kezdetben a világegyetemet egyenletesen betöltött a hidrogéngáz. Tehát megnézni a 60-as években írt ismeretterjesztő könyveket. Van például Albert Duclos, francia kiberetikusnak egy érdekes 3 kötetes sorozata, az anyagregénye, az életregénye és az emberregénye, megjelent magyarul is. Az azzal kezdődik, hogy kezdetben volt az egyenletes hidrogénfelhő. Onnan már aztán szépen elmagyarázgatja, hogy az hogy sűrűsödött, ez hogy lett a galaxisok, csillagok, mi történt a csillagokban, hogy robbantak szét, de azzal kezdi. Tehát ott volt az egyenletes hidrogénfelhő. Az honnan volt? Hát azt ugye el kell fogadni, mint ős állapotot. Na most, holnak ez tetszett, tehát ez az állapot, hát nyilván ez az, amit a világegyetemnek az alaptörvényei rekonstruálnak, és elemi objektumok, hidrogén atomok keletkezgethetnek magában. Emlékeztem szintén, Italo Calvino olasz írónak van a Cosmicomedia című kis fantasztikus novella gyűjteménye, amiben különböző kozmológiai elméleteket fordít át novellákkal, tehát ilyen emberi történetekre. Tehát például, amikor az ősrobbanás pillanatában minden egy pontban volt, akkor az egy ilyen nápolyi neorealista sztori, amikor a szomszéd családnak a lepedője belóg a mi lakásunkba, hiszen minden egy pontban volt, akkor nem lehet nekik külön pontjuk. És így tovább. Hát ott van egy olyan felvonás is, amikor a Hoyle modell alapján keletkeznek a hidrogénatomok. Hát kiderül, hogy csilingerrel keletkeznek egy szép fényesek, és akkor lehet őket gyűjtögetni, mert a fejúton is meg lehet különböztetni őket a többitől, mert ezek a friss hidrogénatomok. Érdekes lenne, na mindegy. Na mindesetre a hidrogénatomról ma már tudjuk, hogy nagyon bonyolult anyag. A hidrogénatom protonból meg elektronál, de a proton az micsoda? Hát az maga a kvarkoknak, glónoknak igen bonyolult módon kötött állapota. Hát akkor az ember azt mondhatja, hogy jó, menjünk egy szinten lejjebb, és még elemi dolgok, kvarkok, vagy még hasonlóbbak keletkezzenek. És ugyanakkor fölbukkant az az ötlet, amit Ambarcomia dolgozott ki a 60-as években, az ősanyag elmélete. Akkoriban kezdték észrevenni azt, hogy a világegyetem teli van robbanásokkal. főleg a rádiócsillagászok észrevették azt, hogy galaxisoknak a központjából hatalmas nagy hidrogénfelhők lövelnek ki és nyúlnak messzire, és abban óriási sebességű áramlások mennek, mert két galaxis között átnyúlik egy kar. Természetesen az első ötlet az volt, hogy csillagközi háborúknak a nyomát látjuk, éppen felrobbantották egymás galaxisának közepén a főhadiszállást, és a nagy dolog sokáig robban, ugye a Titanic is azonnal süllyedt el, hát egy galaxis az több millió év alatt robban szét. Aztán ugye jöttek mindenféle ötletek, és most is magyarázgatjuk, hogy miféle bonyolult folyamatok vannak a galaxis magában, a kvazárokban, meg a fekete lyukakban, és így tovább. A Marcumionnak az az ötletet támad, hogy ez a rengeteg robbanásszerű folyamat az arra utal, hogy rossz az egész modellünkkel, hogy állt össze az univerzum anyaga. Nem a ritka anyagot húzta össze a gravitáció helyenként sűrűvé, hanem eredetileg nagyon sűrű volt, és az bomlott le robbanásszerű folyamatokban, és ennek a nyomait még most is látjuk. Tehát bizonyos helyeken még ott van valami sűrű anyag, például a galaxisok magjában, és az időnként, hogy pöffeneteket bocsát ki magából, bizonyára így párolotta ki magából maga köré az egész galaxis, ami aztán utána összesűrűsödött csillagokká, és így pufog szét ez az anyag. Ezt az elméletet nyilván nem részletezte, hogy miféle anyagról van szó, hogy milyen formában, ma már jobb ötleteink lennének rá, hogy milyen anyag lenne. Természetesen a szovjet sci-fi ezt is feldolgozta. Valahol Szibériában bizonyára építettek egy kutatóintézetet, ahol ez az anyag volt a kísérlet tárgya. A Strugacki-fének az ember kísérleti megelőlegezte Csernobilnak a látványát. Le volt írva, amikor a 60-as években, hogy egy ilyen kutatóintézet, amiben az ambarcumia-féle ősanyagot ott előállították, felrobbant, és a környékén a radioaktív erdők, stb. Mintha csak látták volna Csernobilt. Na mindesetre ezzel az elmélettel összekapcsolták a steady state modellt. Hát, hogyha az ősanyag az, ami sűrű, és aztán pöfögi ki magából a közönséges anyagot, akkor lehet, hogy ebben a formában keletkezik az anyag, ami kompenzálja a tágulást. Tehát maga az ősanyag, amit nem részleteztek, hogy pontosan miféle objektumokban, milyen részecskékből áll, vagy milyen formájú, kvantum előtti ilyen szövegek voltak, hogy ilyen formában keletkezik az ősanyag, aztán magából valami. Honnan keletkezik? És akkor ott jöttek a bizonyos filozófiai ellentmondások, hogy a remvetések, hogy a anyagmaradás törvénye ezt nekem. Nekünk ebből még is, nekünk tudom, neked már nem kellett. Valahol közben változik a dolgok. Tehát volt egy ilyen tétel, hogy cáfoljuk meg ezt az elméletet. Mert hogy az anyagmaradás törvény ezt megtiltja. Na most az anyagmaradás törvényét nem a magyar parlament fogadta el, tehát nem örök joghatóság, és nem kell mindenkinek betartani. Ez tapasztalati törvény. Tehát eddig bevált, és a folyamatokat elég jól le lehet írni ennek segítségével, de természetesen, mint minden tudományos törvény, ami a tapasztalaton alapul, a tapasztalat által cáfolható, módosítható, ellenőrizhető, finomítható, részletezhető. Hatókörét lehet korlátozni, lehet mondani, hogy ilyen folyamatokban igaz, másokban egy kicsit másképp kell értelmezni. Tehát nem szégyen az, hogy a kalitkába be kell mindent kényszeríteni, hanem például egy ilyen új elmélet megkérdőjelezheti, mit kell csinálni, utána kell számolni, mit jósol egy ilyen új elmélet, hasonlítsuk össze a tapasztalattal. Tehát ilyen értelemben ez nem ellenvetés. Másrészt 1916 óta tudjuk azt, hogy az általános relativitás elméletben nincs energia megmaradási tétel. És akkor ebből következően a egyenlő MC négyzettel, ami körül szintén egy csomó filozófiai kagyfasz van, ilyen értelme tömegmegmaradási törvény sincsen. Tehát elvileg nem zárható ki egy olyan elmélet, amelyben keletkeznek ilyen mindenféle furcsa anyagfajták. Hát Isten tudja, meg kell nézni, hogy mi történik. Szóval mit mond, hol? A világ állandóan egyforma állapotban van, tágul, mennek szét a galaxisok, közt a keletkezik új anyag, nyilván abból az új anyagból egyik után újabb galaxisok jönnek létre, tehát az, hogy milyen sűrűn vannak a galaxisok, az is úgy átlagosan nagyjából állandó marad. A régebbiek messzebb vannak, de köztük létrejönnek újak. Ezt az eredeti steady state modellt szétzúzta, vagy legalábbis azt gondolták, hogy szétzúzza, 1964-65-ben a háttérsugárzás felfedezése. Mert beszéltem sokat a háttérsugárzásról, az micsoda? A hajdani forró plazmának a vízfénye. Tehát egy másik állapotú anyagnak. A mai anyag nem bocsát ki ilyen sugárzást. Ma nincs semmi olyan, ami 2,7 Kelvin hőmérsékletű és kibocsátná ezt a sugárzást, de nincs semmi olyan, ami 10.000 fokos és kibocsátotta volna. Valamikor régen 10.000 fokos plazma kiadta ezt a sugárzást, aztán azután kitágult és leült ennyire. Egy hajdani másik állapotnak a vízfényét látjuk, egy forró plazmáját, ami azt jelenti, hogy az anyag nem mindig volt olyan állapotú, mint amilyennek most gondoljuk. Tehát azt, amit eddig mondtuk, hogy a világ mindig ugyanebben az állapotban volt, ezt egyszerűen ki lehet húzni. hogy természetesen okos fickó, és nem hagyja annyira magát. Ugye azt hiszem mindenki tudja, hogy ő találta ki csúf névként a Big Bang-et, a nagybumot is. A 60-as évek vége felé egyik munkatársával, Nalli Carrel, ennek az elméletnek egy új, sokkal ravaszabb változatát publikálták. Többen végig gondolták azt, hogy mit is látunk, mit jelent az, hogy tágul a világegyetem. Nézzük meg még egyszer ezt. Itt a Föld, és ott van a távoli galaxis. Itt van ez a távolság, hogy milyen messze van mondjuk a Föld méretében, tehát méterben elbeszélve ez a távoli galaxis. Mi az, amit még látunk, érkezik onnan fény, és ennek a hullámosszát tudjuk megmérni. Amit látunk az az, hogy a nagy R per kis R, tehát a galaxis távolsága a Föld méretében kifejezve, ez nő. Most ezt mi úgy szoktuk értelmezni, a Föld átmérője az állandó, és a galaxis távolodik tőlünk, tehát a nagy R az változik. Ugye ezt megint lehet úgy mondani, hogy ez mozog, vagy pedig, hogy nem mozog, csak a tér nyújt meg közte. Hogy azt mondja, ezt lehet úgy is értelmezni, hogy a nagy R az állandó, csak a Föld mindig összemegy. Akkor, hogyha ezt gondoljuk végig, akkor megint a nagy R per kis R arány az az időben nőni fog. Egyre kisebb lesz a Föld, és ezért ehhez képest ebben a méretben kifejezve a galaxisnak a távolsága az nőni fog. Na, de miért menne össze a Föld? Például azért, mert minden atom összemegy. Az atomok összehúzódnak, akkor az atomokból összeépülő struktúra is szépen lassan megy össze. A látszat az ugyanaz, hogy a nagy R per kis R az ugyanaz. Mi az előnye? Ebből a modellből következik például az, hogy volt nagy bum, tehát volt egy speciális pillanat, be kell vetni a görbült téridőt, meg ezt az egész bonyolult matematikai apparátust. Ebben a modellben még azt is fel lehet tételezni, hogy az Euklidesz geometria uralkodik. A térrel nincs semmi extra. Az olyan, mint ahogy a görögök elképzelték, vagy ahogy Newton gondolta, nagy sima euklideszi tartály, csak az anyag mozog ilyen faramuci módon, hogy a kis objektumok összehúzódnak, és ezért úgy látják, hogyha nagy távolságok hozzájuk mérve változnának, és ezzel szimulálják ezt a görbülteres geometriát, holott nincs semmilyen geometria, ez nem geometriai effektus, hanem fizikai, valamiért összemegy az anyag. Az is. Az is. Ez, mindjárt mondom, hogy mire gondoltak, hogy mi ment össze. Én elolvastam az eredeti cikkeket, nagyon faramúci módon, ügyesen meg van csinálva. No hát, azt gondoljuk fél, hogy miért pont akkor az atom mekkora. Nyilván a kvantummechanikával kell kezdeni, de az ember korábban megtanulja a Bohr modellt. A Bohr modellben egyszerűen olyan ábrákat rajzolhatunk, pillanat feljelpozom, mint a proton, megy körülötte az elektron, kiszámítjuk, hogy mekkora erővel vonzza, hogyha eltöltésük van, 1/R-négyzetes, és ennek itt keringeni kell, pont kompenzálni kell a centrifugális erőt, ebből ki lehet számítani, hogy mekkora a sebességnek meg a sugárnak a kapcsolata. Másrészt Bohr azt is mondta, hogy a perdületnek, ami emszer a sebességszer a sugár, annak pont a Planck állandónak egész számú többszörösének kell lenni, legkisebb egész az a. Ebből a két képletből ki lehet számítani ezt a Bohr sugarat, ekkora sugarú pályán keringve a hidrogén atom körül az elektron. Ezek mind természeti állandók. Planck állandó, az elemi elektromos töltés meg az elektronnak a tömege szerepel benne. Kvantummechanikában sokkal bonyolultabban számol az ember, de ugyanez jön ki, az elektron felhőnek ekkora mérete. Tehát tulajdonképpen ez kb. 10-10 méter a hidrogénatom átmérője. Most akkor a kibocsátott sugárzás az is kiszámolható így, és az jön ki, hogy az atom által kibocsátott sugárzás az ennek a sugárnak, ennek a méretnek, ennek valahányszorosa, tehát onnan egy számszorzó tényező. El lehet képzelni, hogy ezek a bizonyos természeti állandók változnak az időben. Ugye, múlt héten egész este arról beszéltem, hogy változnak a természeti állandók. Most ez egy másikféle megközelítése ugyanannak, hogyha ezek az állandók változnak, például erősödik az elektromosság, az egyre jobban összehúzza az atomot, és akkor egyre kisebbek lesznek az atomok, emiatt akkor a galaxisoknak a távolság látszólag változik. Na most a múltkor már volt arról szó, hogy egy csomó olyan effektus van, amit kimértek, hogy az elektromosságnak, az elektromos töltésnek a változása az nagyon megváltoztatta az atomok struktúráját. Például az okloreaktor az másképp futott volna 2 milliárd évvel ezelőtt, mint most, hogyha ezek az atomfizikai konstansok változtak volna. Ami a leginkább módosítható ebben a képletben, az az elektron tömege. Ezt okoskodta ki, hogy ne nyúljunk a kvantumelmélethez, nyúljunk az elektron tömegéhez. És gondoljunk arra, hogy esetleg ez az M, ez a részecske tömeg, ez változik az időben, mégpedig nő. Hogyha nő, akkor ennek a reciproka ez csökken, tehát az atomoknak a mérete az elkezd összemenni, és akkor ebből következik ez a látszólagos effektus, hogy a galaxisok távolodnak. Most ez egyebek között azt is megmagyarázná, hogy mi van a sugárzással. Itt egy ősi atom akkor még régebben nagyobb volt, mert a tömeg kisebb volt, ugye a nevezőben szerepelt a tömeg, akkor az atom nagyobb volt. Az ő méretének megfelelő hullámhosszú sugárzás bocsátott ki. Az a sugárzás jön, ide érkezik, de még mindig ugyanolyan sugárzás. Ez az atom, ami itt most van a Földön, ez régen ugyanakkora volt, csak közben összement. És most azt észleli, hogy hozzá képest a sugárzás hullámhossza nagyobb. Tehát eltolódott a nagyobb hullámhosszak, azaz a vörös felé. Mivel arányos ez az eltolódás? Hát azzal, hogy mennyi idő telt el, amíg onnan ideért, mert azzal arányos az, hogy ment össze az atom. Arányos az eltelt idővel. Azaz arányos a megtelt úttal, arányos ennek a távoli objektumnak a távolságával. Az jön ki, hogy a vörös eltolódás arányos a távolság. Ez pont a Hubble-törvény. Ezt észleltük. Csak most ez a hullámhossz változás, ez nem úgy interpretálható, mint Doppler-effektus, hogy a mozgásból, a sebességből adódó V per C, hanem az atomok összemeneteléből. Most holnap még egy ötlet jutott eszébe, tehát háttérsugárzásról van szó. Hát mi történik a sugárzással? Már többször volt erről szó, hogy a plazma nem átlátszó. Gyertyalángon nem lehet átnézni a napon, se csak nem szabad megpróbálni. Tehát az alapfolyamat az, hogy a foton szóródik egy elektromosan töltött objektumon. Jön a foton, elnyeli az elektron, akkor más irányba megy oda, ezt szimbolikusan így szokták lerajzolni, és fejmannak vannak zseniális képletei, hogy egy ilyen grafikonból, hogy tud az ember egy ekkora böhöm nagy integrált fölírni, és akkor ki lehet számítani egy ilyen folyamatnak a valószínűséget. Aztán utána megy tovább ez az elektron, tehát kibocsát egy fotont másik irányba, és megy tovább. Messziről azt láttuk, hogy ütközött az elektron, és visszapattant a foton, és ki lehet számolni ennek a valószínűségét. Egy-egy ilyen elemi folyamatnál, amikor éppen elnyelődik, vagy kisugárzódik, itt az elemi folyamatnak a valószínűségében megjelenik egy bizonyos formula, amit már a klasszikus fizikában, még a kvantumelmélet előttről ismertek. Ez az úgynevezett Thomson-féle hatáskeresztmetszet. Ez egy ilyen hosszúságdimenzió mennyiségnek a négyzete, tehát területdimenziójú. Ez a hosszúságdimenzió mennyiség láthatóan, ez nem tartalmazza a Planck állandót, tehát még a kvantumelmélet előttről való. Tartalmazza az elektromos töltést, a fénysebességet és az elektron tömegét. Ezzel arányos egy ilyen folyamatnak a valószínűsége. Nyilván a kvantumelmélet szerint egy kicsit bonyolultabb a dolog, de ott is megjelenik ez a szorzó tényező. Hogyha a részecske tömege kicsi, akkor nagy az ütközési valószínűség. Durván szólva, hogy a részecskének kicsi a tömeg, az olyan, hogy jól szét lenne kentve a térben, és akkor jobban bele tudnak ütközni a fotonok és szólnak rajta. Aminek nagy a tömeg, az úgy összehúzódik, fordítva, mint ahogy az ember elképzelni. Volt szó korábban a Compton hullámhozról, az Planck állandó per M-szer C, ott is a nevezőben van a tömeg, minden nagyobb a tömeg, annál kisebb a hullámhossza. Durván így lehet elképzelni az atomot is. A protonok azok a saját Compton hullámhosszuknak megfelelő méretűek, tehát 10-15 méter. Az elektronok a kisebbek, azok jobban, lazábban szétkenődnek, és akkor az alkotja az elektron felhőt körülötte. Most képzeljük el ezt a képet akkor, hogyha a tömeg változik. Amikor a tömeg nagyon kicsi volt, akkor ez a hatáskeresztmetszet nagy volt. Durván szólva az atomok jóval nagyobbak voltak, és szinte összeértek, és akármerre jöttek fotonok, ütköztek velük, és szétszólottak. Hogyha egy ilyen anyagon képet akarok továbbítani, az olyan, mint a homályos köd, vagy a bepiszkolt üveg, vagy valami ilyesmi, azon szétszóródik a fény, és a részletek nem láthatók. Azt esetleg látom, hogy a ilyen homályos üvegen túl valamilyen ember mozog, de az arcának a részleteit már nem tudom kivenni. A finomságok elmosódnak, hogy ilyenből vastagabbat csinálok, akkor már csak az jön át, hogy nappal van, vagy éjszaka, tehát világos vagy sötét, de a részletekben nem látok semmit. Hogyha korábban voltak fotonok, és az atomok éppen nagyok voltak, akkor sok ütközés volt. Sok ütközés mit jelent? Hát erről már megint volt szó. Az a bizonyos hőhalálos jelenség. Sok ütközés elvezet a termodinamikai egyensúlyhoz. Fotonok szóródnak össze-vissza, mindenféle folyamatban részt vesznek, beáll a hőhalál, beáll a termodinamikai egyensúly. Mit látunk utána, hogyha egy ilyen anyagon átment a fény? Termodinamikai egyensúlyban van, azaz Planck görbét követi. Hát, hogy szerint ez a háttérsugárzás? Háttérsugárzás nem egy forró plazmának a fénye, hanem a korábban meglevő fotonok, amit például korábbi csillagok bocsátottak ki, azok átmentek a gázon, amikor az atomok éppen nagyok voltak. Tehát valami olyan korszak volt, amikor az M, a tömeg az kicsi volt, akkor átmegy ezen a sugárzás, a sok ütközés miatt, úgy mondjuk, hogy termalizálódik, tehát termikussá, Planck eloszlásúvá válik. És utána ez a sugárzás megy tovább, atomok később összemennek, és akkor úgy látom, hogy a sugárzás hullámosza megnő, de nem, a sugárzás olyan, mint volt, csak én leszek kisebb, és azt látom, hogy megnő, tehát átmegy a ultraibolyából átmegy a rádiótartományba, pedig ő igazából ment, csak én nekem változik meg, hogy mit tekintek ultraibolyának, és mit tekintek rádiótartománynak. Tehát hol szerint, amit mire háttérsugárzásnak látunk, az régi csillagfény. És ebben a modellben nincs semmiféle forró kezdőállapot, hanem volt egy idő, amikor a részecsketömegek kicsik voltak, sőt, hogyha egészen komolyan veszük a modellt, akkor pont nulla is volt a részecsketömeg. Úgy lehet tehát elképzelni ezt a képet, hogyha megyünk fölfelé az időben, hogy volt egy pillanat, amikor az atomok összeértek. Ez a mondjuk 13,7 milliárd évvel ezelőtti pillanat, és azelőtt is volt idő, ugye az ember most már ilyeneket mond, én nem mondom, hanem idézem Holt. Standard elmélet szerint a nagy boom előtt nem nincs értelme időről beszélni. A nagy boommal kezdődött az időfogalma meg minden. Itt viszont előtte is volt idő, tehát ez a hagyományos mínusz végtelentől mostanáig tartó. Ott is voltak csillagok, esetleg még előadások is. Jött a csillagfény, és amikor éppen az atomok nagyok voltak, akkor szóródott rajtuk a fény, termalizálódott, és ezzel elvesztette az információtartalmát. Nem látszik, hogy honnan jött, hogy milyen sugárzás volt eredetileg, termikussá vált, és utána már a Planck törvényt követi. Az atomok viszont később fogták és összementek, és akkor azokhoz képest megnőtt a fotonoknak a hullámosza, és most a rádióhullámú, de termikus eloszlású sugárzást látjuk. Ezen felül plusz ráadásul azóta is keletkeztek csillagok, és azoknak is látjuk a fényét. Az egy kis százalék még a meglevő háttérsugárzáson felül. Tehát volt egy kritikus pillanat, amikor a tömeg nulla volt. Itt is felép egy kritikus pillanat, mint a standard modellben, csak más az interpretáció. A standard modellben volt egy nulla pont, amikor geometriai szingularitás volt. Minden egy pontban volt. Nem volt értelme a ponton kívül másról beszélni, és az idő meg a tér fogalmai és értelmetlen, nincs semmi a ponton kívül. Hoyle-Narika modellében a geometria euklideszés. A geometria nem változik, tehát egyszerűen ez nem egy dinamikai változó, mint Einsteinnél, a geometria adott. Ez a Newton-féle tartály univerzum. Van a tartály, a téridő, és nem foglalkozik a bennem mozgó anyagokkal. Tehát ez a pillanat, ez nem geometriailag különös pillanat, hanem fizikailag. A meglevő tartályban az anyag éppen fizikailag egy furcsa állapotban ment át. Olyan, mint amikor olvasztom a pohárba a vizet. Van egy érdekes állapot, amikor éppen úszkálnak a jégdarabok a vízben, azelőtt jég volt, azután víz van, ilyen homogén, olyan homogén, és akkor van egy ilyen furcsa állapot, ami a jéggása. Ez egy fizikailag különös, és a pohárnak semmi köze hozzá. Valami ilyesmiről van szó. Tehát abban a különös pillanatban a tömeg nulla volt, a hatáskeresztmetszetek nullák, a részecskék összeértek. Most a standard modellben itt az anyag ennek a alapnak a közelében forró és sűrű és gyorsan tágul. Ebben a modellben nincs szó sűrű és forró anyagról, de mégis igaz az, hogy a K-szor T, tehát a hőmérséklet, ami felenergi, az jóval nagyobb, mint az MC négyzet, de miért? Nem azért, mert a hőmérséklet nagy, hanem mert az M kicsi. Tömeg nagyon kicsi, nulla környékén van, akkor a K-szor T az jóval nagyobb ennél. És azért tágul az anyag, hát nem az anyag tágul, hanem az atom, nem a világ tágul, hanem az atomok összemennek. Na most ebben a modellben az idő ebben a pillanatban kezdődik, itt viszont ez csak egy pillanat a már réges-régóta létező világegyetemnek a történetében. Nyilván az ember megkérdezheti, hogy miért változik a tömeg. Hát akkor rögtön megkérdezi az ember, tegnap előtt is ez történt, este éppen valami fontos dologról beszéltünk, és akkor fölhív valaki, hogy azonnal mondja meg neki, hogy mi a tehetetlenség mértéke. Mert hogy most az egyetemi kollégiumban vetélkedő van, és tőlük ezt kérdezik. Na most ugye az egyetemistáknak azért ezt elvileg illik meg lenne tudni, hiszem 6. általásban tanítja, de hát ugye telefonon megkérdezték, hogy biztos se kezdjék. Szóval mi a tömeg, az a tehetetlenségnek a mértéke. De mi az a tehetetlenség? Durván azt jelenti, hogy a mozgásállapot megmaradása, amiről beszéltem, hogy idefele jövett, egy kicsit kérdőjelezgettem ezt a gondolatot, az egyenes vonal egyenes mozgás fennmarad. De mihez képest ilyen egyenes vonal egyenes mozgásról van szó? És akkor itt kell azon gondolkodni, amiről 100 évvel ezelőtt Ernst Mach kezdett gondolkodni, aki nagy hatással volt Einsteinre, Mach fizikus is volt, meg filozófus is, és Mach valami olyasmit mondott, hogy a tömeg az tulajdonképpen egy adott objektumnak a világ összes többi objektumával való kölcsönhatásának a következménye. Valahogy úgy fogalmazgatta, hogy túl a láthatáron, de amíg a csillagászok átlagnak, azon túl még van egy csomó nagy tömeg, és azok befolyásolják azt, hogy itt most mi történik. Ugye elképzelni az ember, mint amikor a filmesek éppen valamiféle ilyen kis jelenetet vesznek fel, három ember ott vitatkozik, és körülött ott áll a teljes stáb. És akkor az a nagy tömeg, az ott befolyásolja az egészet, csak oda nem látni ki. Na, nézzük meg, hogy van ez pontosabban. Nagyon jó, hogy tudjuk, hogy lehet azon vitatkozni, hogy ki mozog kihez képest. Itt állok az A bolygón, meg a B bolygón. Hogyha én itt állok, azt látom, hogy az a bolygó közeledik hozzám. Ha valaki azon a bolygón áll, azt ezt látja, hogy ez közeledik. Melyik mozog igazán? Az a válasz, hogy ennek nincs értelme. Nincs abszolút tér, amihez képesti mozgást figyelembe kell venni. Relatív mozgásokról van szó. Ha ez a sebesség állandó, akkor mind a kettő teljesen egyenértékű, mind a kettő inerciálisan, ugyanazokat a fizikai törvényeket tudják. Nem lehet megkülönböztetni semmiféle méréssel a két rendszert. Ez a mechanikában így volt, és a relativitás elmélet pont abból indult, hogy nem csak a mechanikában, hanem az elektrodinamikában, stb. Általánosítottuk, az összes fizikai tudománynak bármely részkísérlete azt mondja, hogy nem lehet megkülönböztetni ezt a kettőt. Jó, ezt az ember elfogadja. Ugyanakkor viszont, tehát nincs abszolút mozgás, de van abszolút forgás. Tessék ugyanezt most forgással elképzelni. Ezt a gondolatot, ezt még Newton maga vetette fel. Itt van a két bolygó, egymáshoz képest most állnak, de egymáshoz képest forognak. Itt állok ezen, azt látom, hogy ez forog erre fele. Ha meg ezen állok, akkor azt látom, hogy az forog arra fele. Vajon melyik az igazi forgás? Klasszikus mechanika szerint ezt el lehet dönteni. Szemben az előző esettel a relatív translációt nem lehet eldönteni, a relatív forgást el lehet dönteni. Tudhatom, például fölnézek az égre, és látom, hogy keringenek körülöttem az álló csillagok. Ha vannak. Na most mindjárt jön az, ott van, jól lejjebb van így, vagy ha mi, hogyha üres a világ. Na most, de van egy másik. Nézzük meg a bolygó lapultságát. Ha én itt állok, azt látom, hogy a másik bolygó forog, és lapult, hát akkor nyilván nem neki láttam már itt a Jupitert, szoktátok mutogatni, hát az lapult. Ha én itt állok egy lapult bolygón, és látom a másikat, és az forog, de nem lapult, akkor célszerű arra következtetni, hogy én állok egy forgó bolygón, és az lapult, míg a másik az szépen áll békében, és az csak én úgy látom, hogy forog. Ráadásul nyilván el lehet végezni helyi mechanikai méréseket, Fukuinga, Coriolis erő, mindenfélét. Ember így lehajtja a fejét, és oldalt fog pillenni, a repülőorvosi kísérletekben szokták, tehát a forgást az ilyen helyi mechanikai mérésekkel is ki lehet mutatni. Newton vetette föl, mondjuk nem bolygóval, hanem vödörrel, tehát forgassuk meg egy vödörvizet, akkor abban a víz az milyen alakúvá válik, hogy behorpad, ilyen parabola lesz a teteje. És azzal is el lehet dönteni, most a bolygó forog, vagy nem forog. Ha a világ üres lenne, és nem lenne más benne, semmi, csak ez a két bolygó. És egyikről azt látom, hogy a másik forog, másikról azt látom, hogy az egyik forog. Akkor vajon mi történne a pohárvizekkel? Vagy a vödörvizekkel? Melyik bolygó lapulna be? Egyenletesen oszlana el a lapulás? Vagy hogy van? Nyilván a kísérletet nehéz megcsinálni, mert ki kéne üríteni a világegyetemet. Tehát ez olyan abszolút gondolatkísérlet, ami mindig gondolatkísérlet marad. Mindesen ezen nagyon jókat lehetne vitatkozni. Most ezt úgy lehet interpretálni, és Mach úgy interpretálta, hogy ha a világ üres lenne, akkor nem lenne meghatározva az, hogy melyik a forgó és nem forgó rendszer. Viszont körülöttünk itt van ez a sok egyéb anyag, amit durván szól, hogy mondjuk az álló csillagok. De lehet tovább messze gondolni, tehát a nagyvilágot kitöltött összobjektum, és ahhoz képest van értelme beszélnünk forgásról vagy nem forgásról, ahhoz képest el lehet dönteni. Tehát az anyagnak ezeket a tulajdonságait, hogy most akkor mihez képest forog, vagy mihez képest nem forog, vagy mihez képest marad meg a forgása vagy a transzláció, ezt a távoli nagy tömegek szabják meg. Ez filozófiai jellegű spekuláció volt, és amikor Einstein elkezdte a speciális után az általános relativitás elméletnek a kidolgozását, aminek ugye az az alapgondolata, hogy hogy a téridő szerkezete szabja meg az anyag mozgását, tehát a lehetséges mozgásoknak az együttesét, és a téridő szerkezetét viszont maga az anyag szabja meg. Az anyag szabja meg, az anyag eloszlás mondja meg, hogy a többi anyag hogy viselkedhet, akkor ő úgy gondolta, hogy ezt a Mach-elvet fogja ő matematikai formába önteni. Tehát a homályosan filozofiailag kimondott alapgondolatot, hogy a világ anyagának az összessége szabja meg a helyi mozgásoknak a törvényeit, ezt ő matematizálja. És azt gondolta, hogy például az jön ki majd az egyenletekből, hogy ha megpróbálja az üres térre alkalmazni az egyenleteket, akkor nem jön ki semmi. Üres térnek nincs szerkezete, mondaná Mach. Einstein nagyon lehangolt, amikor az egyenleteiből kijött, hogy az üres térnek is van szerkezete, de az általánosítás elmélet nagyon jó elmélet, de nem valósítja meg a Mach-elvet. Tehát nem annak a gondolatnak a matematikába öntését jelentette, hanem valami mást, és hát mit ad Isten, igaz nem bizonyult. Tehát a Mach-el valahogy erről beszélt, hogy a távoli tömegek szabják meg a helyi téridőnek a szerkezetét. Most hol ezt egy újabb matematikai formába öntötte? Ugye a tömeg jellemző arra, hogy az objektumok mennyire tehetetlenek, és azt mondta, hogy a távoli tömegek egy speciális kölcsönhatás, ugye egy tömegi kölcsönhatás, a mass interaction, ilyennel hatnak egymásra, hatnak az itt éppen jelenlevő tömegekre. Ez egy teljesen tisztességes kölcsönhatás, nem olyan, mint a Millennium Falcon, amelyik túlgépi a fénysebességet, ez rendes fénysebességet terjedő kölcsönhatás, stb. És ez szabja meg azt, hogy itt milyen a tömegeknek, a részecskéknek milyen a tömege. Mert úgy lehet most elképzelni, fölfelé múlik az idő, itt vagyok én természetesen, az ábrán lehet, hogy én vagyok a világ közepe, és akkor innen, itt vannak a többi anyagi objektumok, távoli galaxisok, és azokról fénysebességgel érkezik a jel. És hogy érkeznek ide az információk. Tessék elképzelni, régen az ember csak itt a környezetéről kapott információkat, élt vidáma. Most aztán már megkapjuk a hírt, hogy Indonéziában cunami, ott földrengés, az ember egyre nehezebbnek érzi a fejét. Hát ez van itt matematikában öntve. A távoli tömegekről érkező hírektől az ember egyre nehezebb lesz valahogy. Tehát a tömegi kölcsönhatás következtében a távolról érkező jelekkel arányosan ezek a hírek, ezek gyarapítják az én tömegemet. Természetesen itt is fölmerül a régi kérdés, hogy na jó, de hát, hogyha a világ ebben a modellben végtelen ideje létezik, akkor miért nem vagyok én végtelen nehéz? Közeli, de azért ez még nem végtelen nehéz. Miért nem vagyok már végtelen nehéz? És akkor holnap természetesen erre is van ötlete, hogy vannak olyan jó távoli tartományok, ahol negatív tömegjárulék érkezik. Tehát valahol van olyan korszak, ahonnan negatív jel jön, és akkor amióta már pozitív tartományból érkezik, az úgy összeadódik, és az itt a pozitív. Múlik az idők, egyre több lesz a pozitív. Összekapcsolhatjuk az előzőben, hogy van az a bizonyos kritikus pillanat, a T egyenlő nulla, vagy hát tudom mekkora korszak, ami előtt negatív volt a tömegek járuléka, mert például negatívak voltak a tömegek. És azoknak a hatása, ami ideért, azok negatív volt. Innen későbbről pozitív lesz. Ahogy múlik az idő, és mihez képest? Ehhez a speciális pillanathoz képest. Itt vagyok én, múlik az idő. Egyre nagyobb távolságokból érkeznek hozzám ezek a pozitív jelek, ezek összegyűlnek, és így nekem állandóan nő, a elmúlik idővel arányosan nő a tömegem. Tehát a részecske tömegek attól függnek, hogy mennyi idő telt el ettől a kritikus pillanattól kezdve. Ezt összekapcsolhatjuk azzal, amit előbb már megbeszéltünk, hogy a részecske tömegekkel fordítva arányosan az atomok mérete. Attól a pillanattól, ettől a speciális M egyenlő nullás pillanattól kezdve múló idővel fordítva arányosan változnak a részecske tömegek. És akkor ehhez a részecskéhez mérve a távoli galaxisok egyre messzebbnek tűnnek. Tehát mit látok én tulajdonképpen? Kicsit nézzük messzebbről, itt a hatalmas nagy világ, itt van benne egy pici kis tartomány, ez a 13,7 milliárd év. Tehát láthatóan a világ sokkal nagyobb annál, mint ahogy eddig gondoltuk. Itt régen volt fény, meg csillagok, meg rádióüzenetek, meg egyebek. Áthaladtak ezek a fények ezen a kritikus pillanaton, amikor a tömegek nullák voltak, az atomok nagyok, és ezért a minden átjövő fény azon szétszorodott és termalizálódott. És onnantól kezdve a régi fényből nem látom a részleteket, nem látom az információt, csak azt az egyetlen információt, hogy termikus sugárzás, annak a hőmérsékleteken meg lényegi azt mérő, hogy mennyi időt telt el azóta. És erről a kis tartományról érkező tömegi járulékokat kapom, és semmi információ tartom, nincs. természetesen rögtön fölmerül az a kérdés, hogy miért ilyen egyszerű és sima? Mi tünteti ki ezt a vonalat, ezt a téridőbeli felületet? Mi ez a sima? Akkor az Úristen cezúrát hozott, hogy eddig és ne tovább, és most kezdjük újra. Na nem. Hogy természetesen ezt is tovább gondolja. Ez egy nagy és bonyolult felületnek a helyileg simának tekinthető területe. A Föld is nagy, meg gömbölyű, meg dudorodik, meg hegyek, meg völgyek vannak rajta. Egy ilyen kis tartomány síknak tekinthető. Ha elég kicsi, akkor síknak tekinthető. Hát akkor bizonyára a világegyetem még ennél sokkal nagyobb, és ilyen sejtszerkezetű. Itt van egy ilyen felület, ami elválasztja a pozitív meg negatív tömegeket, fölfele múlik az idő, és ennek egy ilyen picin kis tartománya volt ott az előbb lerajzolva. Itt van ez a rész, itt vagyok ilyen. Itt a 13,7 milliárd év. Én ezt a részt látom, az előtt ilyen negatív tömegű volt, az anyagi most pozitív tömegű, erről a picikés tartományról szerzek tudomást. És én azt hiszem, hogy itt történt valami extra, hogy itt nagy bum volt, és az egész világ itt kezdődött, holott ez a nagy világnak csak egy picinke részlete. És aztán nézzük meg például, mi történhet. Itt egy anyagdarab bemegy egy ilyen tartományba, ha negatívvá válik a tömeg, aztán kijön belőle. Hol kiszámolta, természetesen ő remekül kezelte a matematikát, megmutatta, hogy ez a modell lesz szóról-szóra azonos eredményeket ad, mint az általános relativitás elmélet. Be tudta lőni ugye a modellben levő paramétereket, hogy ebből mellékesen kijönnek az Einstein-féle gravitációs egyenletek, és ebből a résztartományból pedig kijön a fekete lyuk meg a fehér lyuk. Beesünk a féreg lyuknak a száján, és kimegyünk a féreg lyuknak a száján. Ilyen furcsaságok ebből a modellből kijönnek. Hát itt van az, amit én nagy bumnak hittem. Itt van az, amit majd kopnak, vagy nagy recsnek hiszek, amikor az anyag megint, mit gondolok, összemegy és fölforrósodik, és termalizálódik megint. Itt nem ér véget az időben a modellben, hanem átmenjünk egy ilyen újabb változáson, és akkor megint másfajta lesz az anyag. Nyilván újra processzálódik az, ami kialakult struktúra, az itt szétmegy, mert az atomok nagyok lesznek, és szétesnek a struktúrák. A sugárzás termalizálódik, elveszi az információt, aztán megint kezdi előről. És akkor észre lehet venni, hogy az, amit mi nagy világegyetemnek hívtunk, egy világ, univerzumnak hívtunk, az egy globálisan stacionális nagy univerzumnak egy picin kis szelete. Ez az egész modell arra volt jó, hogy Hoyle ennyi előkészítés után visszahozza a steady state modellt, a stacionális modellt. Ez a világ, ez globálisan állandó. Hát helyileg történnek benne ilyen meg olyan dolgok, itt egy kicsit pozitív, ott egy kicsit negatív, átlagosan ugyanolyan. Hát ez a helyi fluktuáció olyan, mint amikor most november elején egy kicsit melegebb volt az átlag. Na hát Istenem, hát belefér, majd lesz ez hidegebb, és amit a jövő hétvégén a túléled esélye. Szóval mindenféle ilyen disznóságok összejöhetnek, de ez egész ez globálisan stacionális. Ugyanúgy, mint ahogy itt születik egy csillagot, elpusztul, stb., de az egész az nagyjából állandó. Ezzel tehát a steady state modell diadalmasan feltámadt, és akkor lehet válaszolni, hogy miért nem látom azt, hogy állandó a világ? Hát mert túlságosan közel élek egy ilyen kritikus felülethez. Amikor az ember itt ácsolog a fal mellett, akkor nem fogja észrevenni a téridőnek az izotrópiát, a különböző irányok egyenértőket, mert az egyik irányba beveri a fejét a falba. Tehát itt is, hogyha túl közel lakom ehhez a felülethez, akkor azt hiszem, hogy ott valami extra van. Pedig ez a nagy világnak csak egy, hát Istenem, egy ilyen helyes, én nem túlságosan átlagos helyen, hanem túl közel, alig 13 milliárd évre lakom ettől a ponttól, ettől a felülettől. De majd később például észreveszem. Miről lehet észrevenni, hogy ilyen a világ? Hogyha múlik az idő, följebb megyek, és akkor már ekkora tartományról érkeznek hozzám jelek, akkor majd az lesz, hogyha látni fogom, hogy ez nem sima, hanem az egyik irányban, följebb van, másik irányban, lejjebb van, el fog romlani az izotrópia. Egyik irányban azt látom, hogy a nagy bum, vagy amit én legalábbis nagy bumnak hiszek az anyagnak, ez a furcsa állapota, az, mit tudom én, 20 milliárd évre van mögöttem, másik irányban meg 40 milliárd évre látom magam mögött, és akkor rá fogok jönni, hogy az nem egy adott pillanatbeli egy esemény, hanem az valamilyen bonyolult eseményhálózat, ami szanaszét van a világban, és egyik részen ilyennek, másik részen olyannak látom, és ebből majd esetleg össze lehet konstruálni ezt a részletét a világnak, nyilván a többire nem tud következtetni, az még mindig túl van a láthatáromon. Akkor rögtön megkérdezhet az ember, kezd már hasonlítani ahhoz, amikor emlékeznek, beszéltünk arra, hogy mi van a Földön túl, hát nyilván a teknős béka, vagy nem, azért négy elefánt, mit tartja a négy elefánt, a teknős béka, és hol van a négy teknős béka. Hát akkor most megkérdezzük, hogy mit szabja meg ezt a sejtes szerkezetet. mitől ilyen, hogy egyik helyen pozitív, másik helyen negatív, mire emlékeztet a hullámokra. Hullámzik a tenger, egyik helyen az átlaghoz képest pozitív, másik helyen az átlaghoz képest negatív. Képzeljünk el egy ilyen haladó hullámot. Erre megy a hullám, akkor most itt dudorodik, később már egy kicsit jobbra dudorodik, később még jobbra dudorodik, aztán máshol meg homorodik. Ha lerajzolom fölfelé az időt, és erre az X-et, akkor az, hogy éppen hol pozitív a dudor, az egy ilyen ferdesávot jelent, mert időben vonul erre felé. Lehet álló hullámokat is rajzolni, amik nem haladnak, hanem úgy néznek ki, hogy adott helyen vannak, akkor itt lelapul, aztán visszahomorodik, visszadudorodik. Annak is le lehet rajzolni így a térben és időben a tartományait, hogy hol pozitív, hol negatív. Hát ilyesmit kapunk. Fölfelé múlik az idő, itt most pozitív volt, dudorodott, aztán később ugyanott homorodni fog, aztán itt megint dudorodik. A szomszédban homorodott, aztán dudorodik, ugye lehet látni. Akkor valami mellett rajzolgatni így a nulla vonalakat, és ezzel felosztani a teret meg az időt, ilyesmi. Ez már nagyon emlékeztet arra, amit az előbb láttunk. Nyilván nem ilyen egyszerű hullámokat kell rajzolgatni, hogyha valami bonyolultabb dobnak, vagy valami más felületnek a hullámait nézegetjük, azon nagyon furcsa határú görbék tudnak kialakulni. Biztos láttak olyat, hogy dobra vagy gitárra tettek homokat, és akkor megrezgették, aztán kialakultak ott a hullámminták, vagy pedig a poláros fényben lefényképezték. Látszik, hogy hol vannak ezek a csomóvonalak. Tetszés szerinti randa görbéket lehet csinálni, ha elég furcsa alakzatokat rezgettünk meg. Hát a világegyetembe belefér mindenféle furcsa alakzat. Az, amit az előbb rajzolgatta, az valamilyen össze-vissza hullámzó dolog lehet. És akkor most az ember megint felteszi a következőket. Mi az, ami hullámzik? A kvantumelmélettel kapcsolatban is ugye Schrödinger fölírta a hullámegyeletet, és akkor sokáig elkezdte töprengeni, és valaki megfogalmazta, mi a kérdés, hogy mi a hullámzani ige alanya. Jó, ott volt a hullámegyelet, abból kijött mindenféle, de mi hullámzik? Hát itt is föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy mi az, ami hullámzik. Valami hullámzik, és ilyen furcsa módon változik, és kialakítja ezt a struktúrát, és ennek a struktúrának az a lényege, hogy megmondja, hogy hol pozitív, hol negatív a tömeg. És döbbenetes módon a fizikának bizonyoságában van erre válasz, hogy mi az, ami hullámzik, ami a tömeggel. Ezt kialakítja, ez a nevezetes Higgs mező. Higgs mező az egy olyan mező, amit a részecskefizikusok tételeztek fel, és a jelenlegi standard részecskefizikai modell szerint az elemi részecskének azért van tömege, mert a Higgs mezővel kölcsönhatnak. Kevesen tudják, hogy ezt az effektust 1950-ben Budapesten fedezte fel Novovácki Károly, és később Marx György dolgozta ki a részleteit, de a vasfüggöny miatt ez nem jutott el ez a hír külföldre, aztán később 63-ban újból felfedezték, de nem a relativitás elmélet keretében, hanem a kvantumtérelméletben, és azt hiszik még most is odaállt, hogy ez egy nagy kvantumtérelméleti effektus, holott ez egy sima, speciális relativitás elméleti effektus, hogy bizonyos típusú mező az hozzájárul a részecskének a tömegéhez. Most már hozzáadódik. A részecskének van valamennyi tömege, és ahhoz a mezőből hozzáadódik egy járulék. A jelenlegi hivatalos elmélet szerint a részecskének eleve nincs tömege, csak azért van tömege, mert ez a mező ad nekik. Hogy lehetnek mégis különböző tömegűek a részecskék? A mezőnek a járuléka az ugyanannyi, de meg kell szorozni még azzal, hogy az adott részecske mennyire hajlandó a mezővel kölcsönhatni. Ez úgynevezett csatolási állandó, ami olyan, mint az elektromos töltés. Akinek nincs elektromos töltése, az fütyül az elektromágneses mezőre. Akinek nagyobb, az jobban érzi. Hát ez a szorzó tényező, úgynevezett csatolási állandó, ami a Higgs mezőhöz kapcsolja a részecskéket, ez megszorzódik a Higgs mező értékével, és úgy kapjuk meg a részecskék tömegét. További kérdés az, hogy na, de miért mondom azt, hogy a részecskének állandó az érték, hiszen a Higgs mező az változhat. Na ez a Higgsnek a nagy ötlete volt, ez viszont nem, már nem volt meg a Novovácki-Marx társaságban, az az ötlet, hogy a Higgs mező pillanatnyilag konstans. Olyan állapotban van, hogy most a térben, időben mindenhol állandó, de régebben nem volt. Korábban, az ősrobbanás után, amikor még meleg volt, majd külön lesz az inflációs korszakról egy külön előadásban, akkor a Higgs mező is változott. Most nyugi van, béke van, hideg van. Most a Higgs mező állandó, és ezzel az állandó értékével kell megszorozni a csatolási állandókat, úgy kapjuk meg a részecskének a tömegét most. Régebben, amikor nagy katyfasz volt, akkor mindenki össze-vissza mozgott. Hát innen van a fizikában egy olyan ágens, egy olyan létező, amelyik beleszól a részecskék tömegébe, és amelyik hajlandó hullámozni, föl lehet írni rá a hullámegyeleteket, én vizsgáztatni szoktam belőle, tehát ez egy standard anyag. Akkor az ember fölírhatja a Higgs mezőre vonatkozó egyenleteket, ugye ez a Weber-Salamuk-Lesó-féle elektronnyengek kölcsönhatásban, ez standard szereplő ez a Higgs mező. itt ezt a fóliát régen írtam, és odaírtak, hogy mikor fogja kimutatni a X részecskét, aztán átírtam, de már rég nem vettem elő ezt a fóliát, most majd megint átírom 2006-ra, jó? Tehát már akkor jósolták, hogy a következő részecske gyorsító generáció majd kimutatja. A Higgs mező olyan értelemben létezik, hogy kiadták érte a Nobel-díjat. Ugye van ez az elmélet, 73-ban, ez egy jó detektálási módszer. Tehát 73-ban született meg az elmélet, két elmélet család, ami ma a standard részecske fizikai modellt jelenti. Hát összebeszéltem, hogy nem az elméleteknek adják a Nobel-díjat, mert hát, ha nincs igazuk, de ha valaki talált valami objektumot, azért adják. Az elméletek megjósolták, hogy mit kell keresni, mit kell vizsgálgatni, milyen részecskéket keressék, kísérletek megtalálták őket, kísérletek megkapták a Nobel-díjat rögtön, egy-két éven belül. Na aztán, amikor eltelt, hogy kb. 20 év, akkor elkezdték kiosztogatni az elméleteknek és a Nobel-díjat, mármint aki még élt, és most ilyen értelemben ezt elfogadják. A Weinberg-szalám stb. Elméletnek egy csomó részletét kimutatták kísérletileg. Ez az elmélet összedőlne, ha nem lenne X-mező. Tehát minden klappol, csak pont magának a X-mezőnek a kvantumát nem találták meg. A X-mezőnek két hatása van. Az egyik hatása az, hogy befolyásolja a részecskék tömegét, és ennek megvan a részletes matematikája, és annak a következményeit kimutatták. Másrészt maga a X-mező is tud izegni, mozogni, fluktuálni, és ennek is vannak részecskéi, és ez lenne a nevezetes X-részecske, amit külön meg kéne találni meg a részecske gyorsítókba. Ez egy másodlagos effektus ennek a mezőnek, mert nem ez a fő dolga, de ha már mező is fluktuál, akkor már ennek is van részecské. Most ennek a részecskének viszont nagy a tömege, ahhoz nagy gyorsítókat kell építeni. Ez a paraméter ez nem túlságosan befolyásol az elméletet, tehát nem lehet az elméletből megjósolni azt, hogy kb. Mekkora a tömege, hát valaminél nagyobb, na még egy kicsit nagyobb, és még mindig nem tudták kimutatni. Természetesen most is megesküsznek azok, akik most építik éppen ott Genfben a következő generáció gyorsítót, ugye megvan a régi alagút, kiszedték a régi gyorsítót, és épül be az újabb, egy-két éven belül azt is be fogják üzemelni, hogy na most aztán már meg fogják mérni, és igazából ki fogják mutatni a Higgs-mezőt. Na, ha mindez igaz, próbáljuk összekapcsolni ezt a gondolatot, a Higgs-mezőről még sok szó lesz, ez szerepel a részecske fizikában. Szerepel a standard kozmológiai modellnek egy korai korszakába, arra majd aztán legközelebb lesz szó, a felfúvód univerzumban, a megolvad a vákum címen, az inflációs korszakban a Higgs-mező szerepelt. Ha viszont a holnap lenne igaza, akkor ebben a modellben a Higgs-mező az természetes partnerként kínálkozik. Ez egy olyan izé, ami hullámzik és bele tud szólni a részecskék tömegébe. És pozitív meg negatív érdekeket is fel tud venni, miközben hullámzik. Hát akkor ő lenne az az alapvető ágens, az a közeg, ami kitölti a világegyetemet, aminek a hullámzása ezt a furcsa sejtstruktúrát kialakítja, és amiben mozgó objektumok ilyen faramúci módon fognak viselkedni, hogy hol pozitív a tömegük, hol negatív, és amikor éppen nulla a tömegük, akkor úgy szólódik rajtuk a fény, hogy eltörli a múltbeli korszaknak a teljes információtartalmát, és aki utána él, az azt hisz, hogy valami ősrobbanást látott maga mögött, holott éppen csak egy ilyen furcsa helyén élt a világnak. No, így állt a helyzet, hogy kb. 20 évvel ezelőtt, amikor Hoyle kidolgozták ezt az elméletet, megmutatták, hogy egyrészt ebből a modellből kijönnek az általános relativitás elméletnek a tágulásra vonatkozó egyenletei, kijön a termalizációnak a Planck spektruma, meg egyebek. És ugye ez olyasmi, mint a boszorkányok, amiket definíció szerint nem lehet kimutatni, ezért meg se lehet őket cáfolni, tehát ez egy másik fajta interpretáció ugyanazoknak a tényeknek. Hogy viszont becsületes tudós volt, és elhatározta, hogy kimutattatja ezeket az effektusokat, és elkezdett a tanítványével utána számolni a finom részleteknek. Finom részletek például ennek a két dolognak, amire az előbb beszéltem, ennek a kölcsönhatásában vannak. A világegyetem tágulását le tudta írni a spektrumnak a termikussá válását. Na, de mi van akkor, hogy ezt a kettőt együtt nézzük, hogy a táguló világegyetemben hogy változik a Planck spektrum. Ennek is utána lehet számolni. Fred, hogy utána nézett, utána számoltatott az ő modelljében, és kiderült, hogy itt egy kicsit más a jóslat, mint a standard kozmológiában. Ugye megmérjük a háttérsugárzásnak az eloszlásában a Planck görbét, és megmérhetjük ebben, vagy kiszámíthatjuk ebben a modellben. És valahol egy picit különbözik, nem nagyon egy picit. És hogy megjósolta, ahelyett, hogy sütkérezett volna a dicsőség fényében, hogy ő mutatott egy olyat, amit nem lehet száfolni, azt mondta, hogy igen, itt el lehet dönteni, hogy nekem van igazam, vagy nektek van igazatok. Azóta ezt a mérést elvégezték, és kiderült, hogy holnak nincs igaza. Tehát a standard kozmológia a Planck-görbét jósolta, hol egy picit a Planck-görbétől eltérő sugárzást jósolt. Már sokszor volt szó, hogy a Cobbi műholdról, meg a MEP műholdról, amiket pont azért értek fel, hogy a háttérsugárzásnak a finom részleteit kimérjék. Annyira pontos Planck-görbéket mértek ki, hogy amikor publikálták a görbéket, akkor egy ilyen görbénél ott szoktak lenni a mérési hibák. Itt a pont, és akkor körülte valahol egy ekkora intervallumban van. Olyan pici volt a mérési hiba, hogy a ceruzával megrajzolt vonalnak a vastagságán belül volt a mérési hiba. Tehát annyira ráilleszkedett a elméletileg kiszámított görbére. És ezzel megcáfolták ezt a modellt. Ez egy nagyon pofás és nagyon gusztusos kis ötlet, és tényleg látszik, talán sikerült valamennyire átadnom, hogy miféle ilyen gondolati építmény, ami egyrészt triviális tényekből indul ki, ezeket próbálja úgy összerakni, hogy a végén, mint a magas labdát lecsapja, hogy hoppá, ez megint a steady state modell. Az elején nem látszott, hogy arról beszélünk. Miért változik a részecskék tömege? Miközben a steady state-hez. Ebből kialakult egy olyan kozmológiai modell, ami a korábban már eltemetett steady state-nek, a állandósult állapotnak egy új és sokkal nagyobb méretű és magasabb szintű újjászületését alkotta ki, de mint becsületes tudós hajra azt is megmutatta, hogy lehet ezt száfolni, és ezért különbözik az ilyen típusú elmélet az áltudományosot, aki nyilván mindenki mindent tud, és 1000% pontosággal tudja, hogy mit csinál a vákumenergia, meg hogy mozognak az örök mozgók. Hát nem lehet száfolni, hát az úgy van, kész. Nem, itt ez egy tudományos elmélet volt, ami száfolható volt. Megmutatta a saját lehetséges száfolatait, meg is mérték, meg is száfolták. Hogy természetesen ennek a modellnek a továbbfejlesztésén dolgozna, csak sajnos meghalt közben, tehát most nem dolgozik rajta, de nyilván egy ilyen irányban még lehet mindenféle érdekes további új ötleteket kidolgozni. És akkor még egy érdekes dolgot szeretnék a végén mutatni, a részleteket azt mondja, egy másik előadás, amikor az inflációról lesz szó. A steady state modellnek van egy egészen más jellegű, nagyon furcsa újjászületése. Az inflációs modelleknél ezt meg részletesen elmondom. Az inflációban van egy olyan lehetséges világkép, hogy tágul az egész világegyetem, és azon belül itt-ott pattognak ilyen kis vákumbuborékok, amik egyikben ilyen a fizika, másikban olyan a fizika. Egyik kitágul és összeroppan, másik a végtelenség, kitágul és így tovább. Két eset van, hogy ezek a buborékok összeérnek, mert gyorsabban tágulnak, mint a háttér, és akkor ilyen furcsa buborék alakzat lesz, és akkor ki lehet mérni a falakat, hogy mi történik ott, például, hogy szóródik rajtuk a fény. De ha nem, akkor olyan a világ, hogy ez a nagy, ez állandóan tágulóban van, és azon belül vannak a kis buborékok, és amit mi látunk, az ennek egy pici részlete. Ez micsoda? Ez megint a steady state. Ez az eddig homlokegyenest ellentmondásban álló standard kozmológia és robbanásos kozmológiának, és a steady state-nek egy furcsa és érdekes dialektikus ötvözete. Az egész világ az a nagy táguló valami, ami állandóan olyan. Ebben helyileg kipukkannak ilyen kis univerzumocskák, amiknek külön megvan a maga története. Például az, hogy kitágul és összeroppan, vagy amilyen az a végtelenségig tágul. Ennek ez pont a standard kozmológia modellre írható, hogy egy ilyen buborék mit csinál. De az egész az mégiscsak sokkal nagyobb, és állandósult állapotban van. És ilyen módon ebben a modellben egyesül a kétféle egymással, tényleg látszólag abszolút ellentmondásban volt modell. Ennek a részleteit majd egy későbbi előadáson el fogom mondani. Ebből megint az a tanulság, hogy az ember először teljesen hülyeségnek néz egy elméletet, aztán akkor elfogadja, aztán megcáfolják, módosítják, újabb variációt dolgozzák ki, azt is megcáfolják. És egy egészen más koncepcióban hirtelen megint előbukkan ugyanaz a gondolat, és esetleg igaznak is bizonyulhat. Köszönöm szépen a figyelmet!